Felkérem Cserei Balázs atyát, nagy szeretettel, hogy tartsa meg nekünk tanítását.
Sziasztok! Nagyon jó együtt lenni, és nagyon jó látni egymást, nem csak színképről, meg online-ban, meg ilyesmi, hanem élőben. És jó átélni a találkozásnak az örömét, a kegyelmét. És egy találkozás, legalábbis jó esetben, mindig átformál, átalakít, átváltoztat bennünket. Igaz ez nem csak az emberi találkozásokra, hanem legalábbis jó esetben az Istennel való találkozásra is. Igen, ám, de mi emberek mindig olyan különlegesek vagyunk, szeretjük a dolgokat úgy intézni, hogy az nekünk jó legyen, és ezzel nagyon sokszor megakadályozzuk azt, hogy valóban jó legyen, és hogy valóban megtörténjen az, amire szükségünk van. Nagyon sokszor így mi magunk vagyunk az átváltozásnak az akadályai. Ha már nyár van, meg Betánia napok, meg pihenés, meg ilyesmi, akkor kezdjük azzal, hogy egy ilyen nyaralási kép. Nem tudom, kinek mi a nyaralási kedvencem, de azt gondolom, hogy egy nyaralással egy picit lehet szemléltetni ember létünknek az alapdilemmáját. És ez az alapdilemma most nem feltétlenül az, hogy tengerpartra menjünk-e vagy a hegyekben, teljesen mindegy. De hogyha elképzeljük, hogy milyen a legjobb nyaralás, akár a hegyekben, akár a tengerparton, akár bárhol máshol, akkor ott van bennünk az, hogy legyen tökéletes. Legyen minden a helyén. Nekem semmiről ne kelljen gondoskodni, de minden legyen ott. Megfelelő szállás, megfelelő étel, megfelelő program, minden legyen a helyén. És minden úgy legyen, ahogyan azt én akarom. Ne kelljen vele lehetőség szerint túl sokat foglalkoznom, de legyenek ott azok, akik foglalkoznak vele és intézzék el, hogy jól legyen. Most, hogy 4 csillagos wellness, vagy bocsánat, 14 csillagos wellness, vagy pedig vándortábor valamilyen durva hegyvidéken, ez ízlés kérdése, de minden legyen ott. És bármi van, akkor minden úgy módosuljon, ahogy azt én szeretném. Szerintem ez egy jó leírás, amit szeretnénk. Az, amire Isten meghív bennünket, az egy picit másfajta szabadság, a bungee jumpingnak a szabadsága. Ahol nem mi mondjuk meg, hogy mekkora a népség, nem mi mondjuk meg, hogy milyen a kötél, és még csak az sem, hogy mikor ugrunk és hova. Erről lesz szó. Ahogy Beátával gondolkoztunk, hogy mindenféle fajta témák legyenek, arra jutottunk, hogy ennek a mai tanításnak az lesz a címe, hogy találkozás a csendben. Találkozás a csendben, és itt tulajdonképpen egy mondattal el tudom mondani, hogy mit szeretnék nektek átadni, akinek ez az egy mondat elég, az tulajdonképpen után lehet is. Lépjünk be a csendbe, és engedjük meg, hogy megtörténjen a találkozás. Ennél többet nem tudok mondani, erről még tudok szövegelni elég sokat, azért állítottak ide, hogy ezt megtegyem, úgyhogy megteszem, de aki szeretne találkozni a csendben, az megteheti. Fogom ezt tenni 3 lépésben. Először is egy gyors pillantást vetünk arra, hogy milyen kapcsolat van szó, beszéd és csend között. Utána, és milyen az a csend, amivel Szent József él, amivel találkozhatunk az Eucharisztiában. Utána hoztam nektek egy történetet, amit nem én írtam, majd fel fogom nektek olvasni, és harmadszor pedig ehhez a történethez szeretnék pár dolgot hozzátenni. Tulajdonképpen mondani az első részben fogok ezt azt, az összes többi az már csak ennek a kibontása lesz, úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy nektek már bőven elég az, amit hallottatok, akkor abban nyugodtan merüljetek el, és akkor onnantól kezdve jó lesz a helyzet. Nem muszáj végigfigyelni. Szentírással szoktam foglalkozni, és mint biblikus, nagyon jól tudom, hogy Isten, ahogy a zsidókhoz írt levélnek a bevezetőjében olvasunk, beszélő Isten. Ettől kezdve a csend az olyan gyanús dolog. Hiszen, hogyha Isten beszél, akkor miért kellene a csendre figyelni? 16. Benedek pápa írta a Verbum Domini kezdetű buzdításában az Isten igényéről, hogy Isten igéje hogyan működik. Ez egy csodálatos dokumentum, javaslom, hogy forgassátok és elmerkedjetek róla, lehetőleg a magyar fordítást kerüljétek, mert jó, erről most nem mondom semmit, mert azt fogja lenni. Utóbbi napokban nagyon felhúztam magamat rajta. Az ige kicsinyé tette magát. Az egyházatják így olvasták Ószövetségi görög fordításában Izaiás egyik mondatát, amelyet később Pál apostol is idéz. Így mutatták meg, hogyan jelzi már előre az Ószövetség Isten új útjait. Isten lerövidítette igéjét, olvassuk ott. Maga a fiú a szó, a logosz, az örök ige, aki kicsinyé lett. Olyan kicsivé, hogy belefért egy gyászolva. Gyermekké lett, hogy mi is meg és felfoghassuk a szót. Így az ige már nem csak hallható, nem csak hangja van, hanem arca lesz, hogy láthassuk őt a názáreti Jézusban. Jézus küldetése a húsvéti misztériumban teljesedik be. Itt találkozunk a kereszt szavával, ahogyan Pál apostol mondja. A kereszten a szó elnémul, halálos csendé válik. Mert ki mondta magát egészen a hallgatásig, anélkül, hogy bármit is visszatartott abból, amit megoszthatott velünk. Itt ér el bennünket az a nagyobb szeretet, amely életét adja oda a barátaiért. Eddig bennetek pápának a gondolatai, és itt látjuk, hogy hogyan kapcsolódik össze a szó a csenddel. Isten, amikor beszél, akkor nem csak szövegel, kimondja önmagát, egészen a végső csendig. És erről a beszédes hallgatásról és csendről lesz most szó. Illetve arról, hogyan tapasztalta meg, hogyan élte meg ezt Szent József, illetve hogyan találkozhatunk ezzel az oltári szentségben. Kezdjük Szent Józseffel. Az egyik legismertebb közhely, Szent József olyan szent, akinek egyetlen szavár sem közli a Szentírás. Ettől kezdve őt hallgatag szentnek szokás nevezni. Olyan szentnek, aki egy szót sem szól, hanem csendben van és hallgat. Próbáljuk megnézni, hogy hogyan. Biztos tudjátok, hogy az Úr sokszor keresztül húzta Szent Józsefnek a terveit. Például Mária úgy lett terhes, hogy József még csak nem is tudott róla. Egy jegyesnek nem biztos, hogy kellemes élmény. Aztán, amikor megszületik Jézus Betlehemben, akkor József gondolhatta azt, hogy rosszkor volt a rossz helyen. Hiszen József Názáretben lakik, elmegy néhány napra Betlehembe, és pont akkor kell Máriának szülnie. Aztán megnézhetjük azt, hogy József hogyan hallgat e közben. Mert hogy Józsefnek ezekhez az eseményekhez egyetlen szava sincs. Szó nélkül fogadja mindezt. De hallgatni többféleképpen lehet. Lehet bosszúsan hallgatni, úgyhogy ráharapok a nyelvembe. Aztán lehet sértődöttem hallgatni, hogy már nincs is kedvem mondani semmit. Akkor inkább egy szót sem szólok. Aztán lehet beletörődve hallgatni. Beletörődve abban, hogy úgy sem tudok változtatni, és hiába reklamálok, lehet, hogy meghallgatják, de azt mondják, hogy segíteni nem tudunk. Aztán lehet odafigyelve hallgatni. Ránézni az eseményekre, hogy mi is történt. Lehet elfogadva hallgatni. Lehet úgy hallgatni, hogy elfogadom azt, ami történik, és befogadom azt, ami történik. És végül lehet úgy hallgatni, hogy egyre többet hallok. hogy Szent József pontosan hogyan hallgat, az természetesen nem írja le a Szentírás. Viszont Szent Józsefnek a hallgatása nem önmagában áll. Ott van, ha mögötte Istennek a hallgatása. Hiszen bármennyire is beszélő Isten a mi Istenünk, nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy Isten hallgat. Kérdezünk tőle valamit, mondunk neki valamit, aztán nagy csönd van. Aztán megint kérdezünk, megint imádkozunk, megint próbálkozunk, aztán megint csönd van. És így tovább. És ez a tapasztalat nem csak a mi tapasztalatunk, hanem Szent József tapasztalata is. Szent József is megtapasztalta azt, hogy Isten hallgat. Na jó, neki álmában egyszer-kétszer megjelent az Úr, de azért Isten vele kapcsolatban sem volt túlságosan szószátjára. Annyit mondott, hogy nyugodtan vedd feleségül Máriát, mert a benne fogant élet a Szent Élektől van. Miért, hogyan, merre, meddig, lehetne erről beszélni, vagy ilyesmi, de Isten erről nem beszél. Aztán Isten mondja Józsefnek, menj el Egyiptomba, azt mondja, menj el haza. Néha vannak ilyen utasítások, mint a GPS mondta, hogy most forduljon jobbra, most forduljon balra, és Isten nem tervez újra. Szóval József kap ilyen utasításokat, de nem kap hozzá magyarázatokat. És József valamilyen módon hallgatva, valamilyen módon csendben megteszi azt, amire Isten hívja őt. Talán az lehet bennünk, hogy eközben Isten, mintha nem figyelne oda. Pedig ebben a csendben Isten sokkal többet szeretne mondani, mint ami egyáltalán szavakba foglalható. Többet akar mondani, mint ami belefér egy-egy magyarázatba, egy-egy szövegbe. Ezzel a csenddel lehet perelni, ezt a csendet el lehet viselni, és ki lehet bírni benne azt, hogy Isten közben újjáteremt bennünket, ki lehet bírni ebben a csendben, a csendben történő változás, észre lehet venni, és lehet, hogy egyszer a végén még hálát is lehet adni érte. Meg lehet találni benne valamikor később, sokkal-sokkal később Istennek a szeretetét. És persze ebben a csendben van helye emberi gyarlóságainknak, emberi bűneinknek, néha a megtéréseknek, a kétségeknek és a megmegújuló bizalomnak. Ebben a csendben Isten mindezt elviseli. Elviseli a mi javálásunkat, és közben bíztat bennünket arra, hogy mi is viseljük el ezt a csendet. És akkor, amikor József megtapasztalja Isten hallgatását, akkor ebben a hallgatásban fölismeri, hogy Isten nem azért hallgat, mert nincs mit mondania, nem azért beszél tőmondatokban, mert ne tudna valamit mondani még nekünk, hanem azért, mert sokkal többet akar mondani ebben a csendben. Istennek a szava ugyanis nem csupán információt közöl, nem csupán ezt-azt akar elmondani, vagy érzelmeket közöl, hanem a szavában Isten önmagát akarja nekünk adni. És arra hív, hogy fogadjuk be őt egészen. Arra hív, hogy éljünk abból, amit ő ad nekünk. Ehhez képest Jézus nagyon-nagyon sokat beszél, hiszen tele van az evangélium Jézusnak a szavaiból. Föltehetjük a kérdést, hogy egy ilyen csöndes embernek, mint József, hogyan lehet ilyen szószátyán fia. Persze tudjuk biológiailag nem tőle származik Jézus, tehát ez így megmagyarázza a dolgokat, de hát azért a neveltetés is számít. És akkor, amikor megnézzük Jézusnak a neveltetését, akkor úgy tűnik, hogy József mégiscsak egészen csöndes. Miről beszél Jézus? Isten országáról és az atyáról. A mennyei atyáról persze, de egészen biztos, hogy az a kép, ami Jézusban van a mennyei atyáról, az egyáltalán nem független attól a képtől, amit Jézus Józsefen látott. Jézus Józseftől tanulja meg, ki az atya. Jézus Józseftől tanulja meg, milyen az atya. Milyen hallgatag az atya, és hogyan beszél a csendben a mennyei atya. És persze Jézus is megtapasztalja Istennek a hallgatását. Újból és újból visszavonul a csendbe, újból és újból imádkozik, viszont legkésőbb a kereszten, amikor Jézus is a zsoltáros szavaival felteszi azokat a csúnya miért kérdéseket, amiket sokszor meg sem engedünk magunknak, Jézus nem kap választ. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És nem történik válasz. A válasz sokkal később történik, akkor, amikor az atya feltámasztja Jézus. Emberi számítás szerint már nagyon-nagyon késő. Isten menetrendje szerint pont jókor. Ez a beszédes, de a hallgatag Isten fia van jelen az oltári szentségben. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, akkor, amikor szentségimádáson vagyok, ott az oltári szentségben Jézus általában csendben szokott lenni. Nem nagyon szokott megszólalni az ostya. Nem nagyon szokott beszélni Jézus. Azért, mert Isten az ő egész szavát egészen úgy sűríti össze, úgy rövidíti le, hogy az beleférjen egy darab kenyérbe. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus, és ebben a kenyérben benne van minden, amit Isten mondani akar, ahogyan ő bennünket táplálni akar. Benne Isten szava egy darab kenyér csengévé sűrűsödik, hogy előtte és vele találkozva élhessük át azt, amit átélt József, azt, amit átélt Jézus, hogy Isten csendben van, de ezen a csendben keresztül szól hozzánk. És itt elmondhatjuk azt, amit az elő. Ezzel a csenddel lehet felelni. Jézus az oltári szentségben kibírja. El lehet viselni, mi is kibírhatjuk az ő hallgatását. Ki lehet bírni benne az újjáteremtés, azt, hogy valami mégis történik, valami szavakban nem önthetünk. Ki lehet bírni azt a változást, ami ebben a csendben történik, észre lehet venni, és meg lehet köszönni. Azt, hogy ebben a jelenlétben valami nagyon-nagyon lényeges történik. Ott van benne a gondviselés, ott van benne Isten átformáló szava. Hiszen Isten kimondja magát azért, hogy önmagát adja nekünk. Persze közben van helye gyarlóságnak, bűnöknek, hűségnek és hűtlenségnek, van ebben helye mindannak, ami bennünk emberekben van. Különösen is a kétségeknek, és a megmegújuló bizalomnak. Hogyan működik ez? Mert erre ránézünk, rácsodálkozunk, hogy tényleg ez nagyjából így van, és kész. Meg persze ott vannak a tapasztalataink, hogy ja, tényleg ilyesmit szoktunk átérni az imádságban. De hogyan működhet az, hogy Isten átváltoztat bennünket akkor, amikor csöndben van. Akkor, amikor nem szól hozzánk. Akkor, amikor úgy tűnik, hogy hallgatásába burkolózik, és hát legalábbis a mi szempontunkból úgy tűnik, nagyon-nagyon messze van. Hogyan lehet megtalálni ebben a messzeségben, ebben a távolságban Isten jelenlétét és közelségét? Erre hoztam nektek egy történetet. Szent Exupérynek a Citadella című művéből egy részletet. amit szeretnék nektek felolvasni. Kicsit hosszú lesz, akinek már eddig is elég volt, az innentől kezdve nyugodtan hallhat. És hajlandóságot kezdtem érezni a halálra. Add meg nekem az akarok, a jól rendbe rakott dolgok, az elvégzett aratások békéjét, koháztottam Istenhez. Engedd, hogy legyek, miután befejeztem megvalósulásomat. Belefáradtam szívem gyászaiba. Túlságosan öreg vagyok ahhoz, hogy újra hajtsam minden áram. Egymás után elvesztettem barátaimat és ellenségeimet, és világosság támadt szomorú magányos utamon. Eltávoztam, visszatértem, körül-körül néztem, az embereket újra ott találtam az aranybolygó körül. Nem kapzsék, hanem postován. És a ma születő gyermekek idegenebbek nekem, mint a vallástalan ifjú barbár. Úgy hordom haszontalan kincsek terhét, mint megértésre soha nem lenni muzsikát. Művemet az erdei favágó fejszélyével kezdtem el, és megittasultam a fák himnuszától. Tehát toronyba kell zárkóznunk, ha igazságosak akarunk lenni. De most, miután túlságosan közelről láttam az embereket, fáradtnak érzem magam. Jelenj meg nekem, Uram, mert minden nagyon nehéz, amikor nem kívánjuk többé Isten. A nagy lelkesedés után álmot láttam. Mert győztesként vonultam be a városba. A tömeg zászlóerdőben tódult ki az utcákra, hangos szóval énekkel üdvözölte vonulásomat. És a virágok dicsőségünk ágyává lettek. De Isten csupán egyetlen keserű érzést árasztott rám. Úgy éreztem, erőtlen nép fogja vagyok. Mert ez a tömeg, amely dicsőít, olyan egyedül hagy téged. Aki magát neked adja, az ugyanakkor el is válik tőled, mert nincs belőled mások a vezetői híd az Istenhez vezető úton kívül. És csak azok az én igazi útitársai, akik velem együtt borulnak le imádkozni. Egy békában összekeverve velem, ugyanannak a palásznak a magvai kenyérnek számol. De az ünneplő nép bálványozott és sivataggá tett engem, mert nem tudom tisztelni azt, aki téved, és nem fogadhatom el, hogy imádjanak. Nem tudom elfogadni imádatuk tömjényét, mert nem mások szerint fogom magamat megítélni. Belefáradtam magamba, mert nehéz hordoznom terhemet, és hogy Istenhez térjek, le kell vetkeznem önmagamat. Ezért szomorítottak el a tömjénezők, és tettek olyan pusztává, mint az üres út, amely felé hiába hajol a szomjaság. Nincs mit adnom, amit érdemes lenne, és nincs mit kapnom tőlük, hiszen bennem borultak térde. Mert nekem arra van szükségem, aki tengerre nyíló ablak, nem pedig tükör, amely unos untig csak engem mutat. És ebből az egész tömegből csak a halottakat éreztem méltónak, mert ők már nem vesződtek hívságos dolgokkal. Ekkor szállt rám ez az álom, miután úgy kifárasztott a hangos ünneplés, mint valami üres zaj, amely immár nem tanít semmire. Merelek és síkos út vezetett magasan a tenger felett. A vihar már kitört, és az éjszakából úgy patakzott az eső, mint túlcsorduló tömlőből a víz. Kanapul hágtam fejjel, egyre fejjel Isten felé, hogy megtudatkoljam tőle a dolgok értelmét, és megmagyaráztassam magamnak, hová vezet az a csere, amelyet állítólag elindítottak nekem. De a hegy tetejére felérve, mindössze egy súlyos, fekete gránit tömböt fedeztem fel. Az Isten volt. Bizony ő az, gondoltam magamban, a változhatatlan és elmondhatatlan. Mert még mindig reménykedtem, hogy nem merülök vissza magányomba. Uram, mondtam neki, világosíts meg engem. Lásd, barátaim, társaim és alattvalóim immár nem egyedek számomra, mint beszélő bár. Kezemben tartom, és kényem kedvem szerint mozgatom őket. De nem az bánt engemet, hogy engedelmeskednek nekem, mert jó az, hogy bölcsességem behívjuk szálljon, hanem az, hogy ez a tükörben tükröző képé lette, amelytől magányosabb leszek a lettársnál is. Ha nevetek, nevetnek, ha elhallgatok, elhallgatok. És szavam, amelyet ismerek, úgy szólal meg bennük, mint a szilafákban. De egyedül én szólalok meg bennük. Mert nincs többé eszmecsere számomra ebben a mértéktelen figyelemben, csupán a saját hangomat hallom, amelyet ők úgy vernek vissza, mintha templom fagyos visszhangját hallanám. Miért rémít a szeretet, és mit várja kettő a szeretettől? Hiszen csupán önmaga megsokszorozódása. De a patakzó esőtől fényes gránittől kifürkészhetetlen maradt számomra. Uram, mondtam neki, mert az egyik közeli ágon fekete holdó hubasztott, értem én, hogy fenségedhez hozzátartozik a hallgatás, de nekem mégis jelre van szükségem. Amikor befejezett imádságomat, parancsolt meg ennek a holdónak, hogy repüljön el. És akkor az olyan lesz, mint valaki másnak a szemgúnyorítása, nem az enyém, és akkor már nem leszek többé egyedül a világon. Bizalmas, bár határozatlan titok fog hozzátenni. Nem kérek egyedet, csupán azt, hogy jelet kapjak, talán mégis van valami, amit meg kell értenem. És figyeltem a hallgatót. De az mozdulatlan maradt. Ekkor a fal felé hajoltam. Uram, mondottam neki, neked bizonyan igazad van. Nem a te fenséged dolga, hogy alávesd magadat az én utasításaimban. Ha elrepült volna a való, még jobban elszabadottam volna. Mert ezt az egyetlen jelet is csak olyan valakitől kaptam volna, amilyen én vagyok, vagyis magamtól, mint egy kívánságom visszének én. És megint csak magányomra ütköztem volna. Tehát térdre borultam, és azután visszatértem. De az történt, hogy keserűségemet váratlan és különösen derűs nyugalom váltotta fel. Belesépettem az úsz sorába, össze-vissza véreztem magamat a tövisekben, küzdködtem a korbásként csapkodó széllel, és mégis valami nyugalmas világosság támadt bennem. Mert nem tudtam semmit, de nem is volt semmi, amit undor nélkül tudhattam volna. Mert Istenhez ugyan nem értem el, de az olyan Isten, amelyik megengedi, hogy elérjük, már nem Isten. És akkor sem az, ha engedelmeskedik az imádságban. És első ízben sejtettem meg, hogy az imádság nagysága mindenek felett abban rejlik, hogy nincsen rá felelet. Hogy ebbe a cserébe nem hatol be az üzletszerűség kulcsára. És hogy az imádság gyakorlása a hallgatás gyakorlása. És hogy csupán ott kezdődik a szeretet, ahol már nincs olyan ajándék, amelyre számíthatunk. A szeretet mindenek felett az imádság gyakorlása, az imádság pedig a csend, a hallgatás gyakorlása. Visszatértem hát népem gyermekei közé, és első ízben zártam be őket szeretetem csendjébe. És ezzel első ízben vettem rá őket halálig menni maguk odaadására, mert megrészegültek hallgató ajtaimtól. Pásztor voltam, Isten dicsőítő énekük tabernákulma, sorsuk letéteményesek, javaik és életük urak, de mégis szegényebb, mint ő, és alázatosan bűnömben, amely semmitől sem hagyta magát meghajlítani. Jól tudván, hogy nincs immár semmi kapnivaló. A alatt valami egyszerűen bennem valósultak meg, magasztaló élek egybeolvadt hallgatásommal. És általam, én és ő, immár csupán Isten hallgatásába beleolvadó imádság voltunk. Szeretnék néhány szempontot hozni ennek alapján, hogy mi is az az út, amit végigjárunk a hallgatásban, ez alapján, a történet alapján. Kiindulási pont, a fáradtság, a csövör, esetleg a kiégés, alkalmasint sikerek, és a magánkból fakadó egyetlen szomjúság csak Isten elé, bárki is legyen, ez az Isten. Addig, amíg minden szép, amíg minden jó, amíg csak jól érezzük magunkat, addig nem biztos, hogy ezt a szomorúságot észreveszünk. De talán pont akkor, amikor minden úgy van, ahogyan lehetne, egyszer csak észreveszünk, hogy valami mégis hiányzik. És ekkor kapjuk azt a meghívást, hogy induljunk el. Ekkor indul következő pont, az út a végtelenbe. Ebben az elbeszélésben tenger felett magasan visz az út, tenger is a végtelenség felé mutat, a magasság is, a szó mindig lehatárolt. A szó mindig valamit meghatároz, azáltal, hogy a határokat megmutatja. Csak a csend lehet végtelen. És határtalan, és ebben a csendben tudjuk megsejteni, amikor elindulunk a csend felé, a szónak a valódi értelmét. Ez a fajta hegyi túra egyáltalán nem kellemes. Éjszaka van, sötét, minden láthatatlan, és közben vihar van. Ezek a képek nagyon szépen mutatják azt, hogy ez az út, amikor Isten keresünk, nem egy kellemes út. Nem egy vasárnap délutáni andalgás. Életveszélyes, kellemetlen, kockázatos. Meg kell küzdeni a csend csendes viharának összes elemével. A széllel, az esővel, amely lemosolódik minden. Néha volt szerencsém rendesen felázni, viharban jönni menni, biciklivel néha gyalog, és ez a vihar, az ilyen eső, mindig különleges élmény. Megtapasztaltam, hogy addig kellemetlen csupán, amíg tökéletesen át nem ázom. Utána már teljesen jó. Ha már kellőképpen vizes vagyok, az újabb eső, az újabb víz és az újabb széllökése igazából egyáltalán nem olyan zavaróak. Ha kívülről nem is mindig, de belülről áthosnak, megtisztítanak az esőcseppek. Ha nem tartozik valóban hozzám, ezen az úton a vihar lekoptatja volna. Aztán következik ez a talán megmosolyogtató párbeszéd Istennel. Jön az, amikor odaérünk Istenhez, olyan formában, ahogyan éppen találkozunk vele. Én korábban nem rájuk többet képzeltem Isten, de ez is lehet egy kép róla, teljesen mindegy. Odaérünk hozzá, és mondjuk a magunkét. És megtapasztaljuk, hogy Isten, ahogy már volt szó róla, hallgat. Ebben az alkudozásban Isten hallgatása előhozza belőlünk azt, ami bennünk van. Így nyit meg bennünket a találkozásra. Viszont Isten nem válaszol, legalábbis szavakkal nem válaszol. Istennek a jelenléte mégis élő jelenlét. Valóságos jelenlét, olyan jelenlét, ami alakít és átformál. És ez a jelenlét, ez elfogadható, ez előtt a jelenlét előtt le lehet borulni. És igazából akkor történik meg a valódi találkozás, amikor annak ellenére, hogy nincsenek olyan válaszaink, amilyeneket szeretnénk, mégis leborulunk Isten előtt. Nem azért, mert megtanultuk hittanulán, hogy akkor, hogyha belépünk a templomba, akkor térdet hajtunk, és jaj, jó, megcsináljuk ezt a tornamutatványt, ez teljesen mindegy, hanem amikor úgy gondolunk le, hogy egészen átadjuk magunkat ennek a hallgatagon beszélő Istennek. Amikor azzal a bizalommal gondolunk le, bármit is teszel, elfogadom. Amikor már nem akarunk neki dolgokat mondani. És ebben a lebondulásban, bár még mindig csönd van, megtörténik a találkozás. És egész különleges a visszaút. Nem múlik el a vihar, nem múlik el az éjszaka, nem múlnak el a kellemetlenségek, sőt újabbak jönnek, mert valamilyen tövisek vérzik ezt az embert. Új sebek kerülnek elő, új sebek keletkeznek, vagy talán elők jönnek a régiek. Mert az Istennel való találkozás után már akár önmagunkkal is szembe tudunk nézni. Felismerjük a sebeket, felismerjük a fájdalmakat, és észrevesszük, hogy vannak sebek, vannak fájdalmak, van gyengeségünk és sebzettek vagyunk. De mindez már nem jön le. Mindez már nem tesz tönkre, mindez innentől kezdve tökéletesen felszabadul. És ezután következik valami egészen különleges. Meggyógyulnak a kapcsolatok. Azok a kapcsolatok, amik tökéletesen kiüresedtek, megtelnek élettel. Ez Istennek a válasza. Úgy formál és úgy alakít át bennünket, hogy az életünk életté váljon, és hogy a kiüresedett kapcsolataink megteljenek újra élettel. Vagyis mindaz, amit teszünk, olyan szolgálattá legyen, amely valóban önzetlen, amely önmagában már imádság, amely ott van Istennek a csendjében, amit azután már nem kell magyarázni. Ami nem arról szól, hogy újból és újból elmagyarázzuk, hogy de hiszen én jót akarok neked, azért csinálom ezt és ezt, hanem amikor ez valóban így van. A csendben Isten ilyen módon formál át bennünket. És talán úgy tűnhet, Istennek ez a csendje kellemetlen, valóban az. Úgy tűnhet, mintha Isten ezzel a csenddel valamilyen módon olyan nehézségek elé állítana bennünket, amiket mi egyáltalán nem szeretnénk. Ez is lehet igaz. De ami ebben a csendben történik, az pont az az átváltozás, amelyet újból és újból ünnepünk a szentmisében. Ünnepeljük, hogy abból a darab kenyérből Krisztus teste lesz Isten szavára, a csend szavára. És akkor, amikor akár az oltári szentség előtt, akár máshol találkozunk Isten csendes jelenlétével, találkozunk ezzel a csenddel, akkor ugyanezt történik. Mi is átalakulunk, bármilyen is fájdalmas ez, Krisztus testévé. Egyének és közösségére is. Isten nem azért visz végig bennünket ezen a folyamaton, mert meg akar kínozni bennünket, hanem azért, mert be szeretne fogadni bennünket az ő életében. Az ő csendesen beszédes életében. Hogyha végigolvasok a Szentírás, akkor újból és újból azt látjuk, Isten rengeteget beszél. Csak pont akkor nem, amikor megkérdezzük tőle azt, hogy miért. Isten rengeteget beszél, csak pont azt nem mondja el, amire mi kíváncsiak vagyunk. Így hív meg bennünket arra, hogy lépjünk be az ő hallgatásába, így hív meg bennünket arra, hogy találkozzunk azzal a szavával, ami nem csupán elhangzó szó, hanem személy, Jézus Krisztus, és így legyünk egyé vele.
Köszönjük Balázs atyának, hogy beszélt nekünk a hallgatóan megszólaló Istenről, és hogy belítél bennünket így a belső csöndünkbe, és hogy valami olyan tér nyilhatott meg most, hogy az előadásodnak köszönhetően, amivel már talán kevésbé félelmetes belépni, és hogy ez a csönd az Istenre való találkozás helye lehet számunkra, és ez lehetőség lesz majd a személyiségben találkozni az Úrral, délután a fórumokon találkozni Istennel, a Szentségi Bálásban. Köszönjük szépen, Balázs atyának!